Lecsár Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari elemzője, az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, és jó estét kívánok a hallgatóknak is. Én Exterde Tibor vagyok. Leállította az úgynevezett új LNG exportra vonatkozó licencek kiadását nem olyan nagyon rég a Biden adminisztráció, mert egy vizsgálatot kell elvégezni, különös tekintettel a cseppfolyósított gáz klímaváltozásra gyakorolt hatására. Következik ebből az, hogy ellátási problémák lesznek, vagy nem következik ebből az?
Jó estét kívánok! Nem fog ebből az következni, hogy ellátási problémák lesznek. Eddig is már több mint tucatnyi új projektre adott ki engedélyt az Egyesült Államok. Ez önmagában azt jelenti, hogy a 2023 végi LNG termelő kapacitás 2026-ra megduplázódik az Egyesült Államokba, még úgy is, hogy a projektekből nem biztos, hogy mindegyiket megvalósítják. Tehát ez azt jelenti, hogy az amerikai LNG egy nagyon komoly felfutás előtt áll. Az, hogy 27-től, 28-tól nem lesznek új projektek, az egyrészt nem feltétlenül biztos, hiszen lehet, hogy jön egy másik elnök, egy republikánus elnök, aki pedig újra engedélyezi ezeket a projekteket. Másrészt, hát azért ez a felfutás önmagában egy nagyon jelentős kínálat növekedést jelent az Egyesült Államok részéről. Párhuzamosan mellette egyébként Ausztrália, illetve Katar is nagyon komoly beruházásokat kezdett el, illetve új területek is vannak, például Mozambik és kisebb termelők. Tehát én azt látom, hogy az LNG piacon egy komoly felfutás van kínálatból. Nem hiszem, hogy a bideni döntés jelentősen befolyásolja ezt.
Az LNG piacnak kik a nagy szereplői? Egyforma szereplők vannak, vagy van egy uralkodó szereplő? Hogy néz ki?
Hát ez a három szereplő, akit már említettem, ők a legnagyobbak, tehát ugye Ausztrália, Katar, illetve az Egyesült Államok. Jelenleg az Egyesült Államok a legnagyobb termelő, egy hajszállal csak nagyobb egyébként, mint a másik kettő. Ők hárman lefedik a piacnak a 60-70%-át, utánok következő szereplők, például Oroszország már majdnem, hogy egy nagyságrenddel kisebbek.
Az LNG-t ugye szállítani kell, le kell hűteni, be kell tárolni, nagy hajókkal el kell juttatni. Mindenki ugyanolyan költséggel dolgozik? Katar, Ausztrália, Egyesült Államok, vagy attól függ, hogy hova viszi?
Hát ez nagyon sok mindentől függ. Egy dolgot hadd emeljek ki, nagy mértékben függ attól, hogy milyen hőmérséklettől indul a gáznak a hűtése. Tehát például az oroszországi Jamal félszigeten lévő Novatek LNG készítő terminál, amikor mondjuk télen mínusz 20-ról kell lehűteni a gáz mínusz 162 fokra, az költségben sokkal kedvezőbb, mint mondjuk Katar, aki 30 vagy 40 fokról hűti le ezt a gáz mínusz 162 fokra.
Kapacitás kérdése a dolog.
Igen, annyi egyébként a szerencsés ügy, hogy ebben a technológiában nagyon komoly fejlődés volt, tehát még egy 10-15 vagy 20 évvel ezelőtt a gáz 10%-át is elégették, amíg ez a hűtési folyamat bekövetkezett. Most már az új technológiai áttöréseknek köszönhetően ez olyan 3-4%-ra csökkent. Tehát jóval kedvezőbb lett a gázosítás, vagy pontosabban ennek a lehűtésnek az energiamérlege. Ez is jelentősen hozzárult ahhoz, hogy az LNG ilyen sikeres tudott lenni.
A vezetékes gázhoz képest az LNG-ben a költség az mennyivel nagyobb? Ez a hűtés, meg visszafejtés, ez nyilván egy plusz pénz. A gáznát meg áramoltatni kell a vezetékben, meg vezetéket kell építeni. Szóval hogy kell kiszámolni, hogy mennyi az annyi?
Hát ez is egy komplex kérdés, ugyanis az LNG-nél egy nagyon nagy költségelem magának az LNG terminálnak az építése, tehát az az LNG üzem, ami ugye magát az LNG-t gyártja. Illetve hát ugye ezt fogadni is kell valahol. A fogadás, vagy ezek a fogadó üzemeknek a költsége jóval kisebb egyébként, mint annak a terminálnak a költsége, ami az LNG-t termeli maga. Illetve hát nyilván van egy komoly szállítási költség, és hát ahogy említettem, azért 3-4%-át a gáznak közben elhasználják. Tehát ilyen értelemben általában az LNG költsége magasabb, mint a vezeték. Viszont itt is azért vannak különbségek. Nagy kérdés például, hogy mennyire lehet termelni magát a földgázt. Tehát nagyon sok helyen tesznek LNG terminálokat, ahol a földgázzal egyébként nem tudnának mit tenni. Mondok egy konkrét példát, Ausztrália, Gordon, az egy tengeri lelőhely, a legközelebbi nagyváros 3000 kilométer. Nyilván ide érdemesebb egy LNG terminált tenni.
Mint vezetéket?
Mint vezetéket, igen. Egy olyan helyen, ahol a vevő közel van, oda nyilván a vezetékes megoldás sokkal jobb. Ha Oroszországot nézzük, Európa viszonylatában olcsóbb kitermelési költséggel plusz szállítással az orosz gáz Európába, de azért például az ő költségeiket is komolyan megemeli, hogy több ezer kilométert kell ezt a gázt elszállítani ide.
a vöröstengeri helyzet, az energiaárakat hogyan, milyen módszerrel befolyásolja?
Nagyon érdekes a szituáció, ugyanis a nagyhajók esetében, akik a milyen, úgy hívják ezt szaknyelven, hogy VLCC-k, tehát ezek a Very Large Crude Carrier, a legnagyobb ilyen kőolaj szállító járművek, ezek eleve Afrikát megkörülve jöttek Európába, illetve az észak-amerikai kontinensre, a közel-keleti térség.
Mert ők nem fértek volna el a csatornában?
Igen, ők nem férnek el a csatornában. Viszont a finomított termékek esetében úgynevezett Suez Max típusú hajókat használnak, azért is hívják ezt Suez Maxnak, mert ez át tud menni a Suezi csatornán. Ugyanez igaz egyébként a cseppfolyós földgázra. Tehát a katari cseppfolyós földgáz normál esetben a Suezi csatornán keresztül érkezik meg mondjuk a mediterrán vagy az észak-európai kikötőkbe, vagy akár az észak-amerikai kikötőkbe is, ugyanis korábban ők a Panama csatornát használták, tehát ellenkező irányba mentek, most viszont a Panama csatornánál is komoly hajózási problémák vannak, ott ugye egy természeti probléma van, kevés eső volt, ennek hatására a Panama csatorna vízszintje alacsony, nem tudnak ezek a hajók ott átmenni. Tehát a finomított terméknél, finomított kőolajterméknél, illetve a cseppfolyós földgáznál jelent problémát, addicionális költséget az, hogy a Suezi csatornát, illetve a Bab el-Mandeb szoros nem használhatják, vagy nem használják ezek a hajók. Ezért Afrikát megkerülve egy 10-12 nappal hosszabb utat tesznek meg.
És amikor a vevő kifizeti ezt a költséget? Ez így működik?
Igen, illetve hát ami ugye egy sajnálatos hír a vevők számára, hogy itt a költségek nagy mértékben megnőttek, ugyanis van egy adott kapacitás a világpiacon, ugye hajószám, meg legénységszám, akik ugye ezt a terméket tudják szállítani. Na most a hosszabb út következtében jóval nagyobb kereslet van most ugye hajózási szolgáltatásra, mint korábban. Tehát a hajózási díjak azok 3-4-szeresére ugrottak annak hatására, hogy nem tudják ezt a terméket, vagy nem merik átvinni tulajdonképpen a Vöröstengeren és a Suezi csatornán.
De nem úgy reagálnak a hajóépítők, hogy elkezdenek rettentő mennyiségű hajót legyártani, meg a kikötőkből az összes fülig jimmit összeszedni, hogy legyen személyzet?
De igen, ez így van, csak hát azért ez egy hajóépítése is 2-3 év önmagában. Tehát ilyen gyorsan nem tud a piac reagálni. Tehát egy ilyen hirtelen megváltozott helyzetre, ami tulajdonképpen november közepe óta jellemzi a piacot, nem lehet ilyen gyorsasággal válaszolni.
De ilyenkor akar a piac reagálni, vagy azt mondja, hogy majd elmúlik a válság, és akkor megint lehet használni az eredeti útvonalakat. Szóval mi a hozzáállása ilyenkor a piacnak?
Eddig az volt a hozzáállás, hogy tulajdonképpen ez egy ideiglenes válság, és majd valahogy meg fog oldódni. Most, mintha egy picit kezdene az agyakba az melenni, hogy ez lehet, hogy hosszú ideig eltart. Az látszik ugyanis, hogy azért ezek a huszi lázadók, ezek hát olyan nagyon gyorsan változtatják a pozíciójukat, tehát nagyon nehéz őket katonailag úgy legyőzni, hogy ne lejjentsenek veszélyt az áthajózó forgalomnak.
Nem dzsunkákkal közlekednek, hanem helikopterekkel.
Hát igen, illetve komoly modern eszközeik vannak, amit valószínűleg ugye Irántól kapnak. Ugye talán egy pár héttel ezelőtt volt az első olyan támadás, aminek egyébként halálos áldozata is volt, és az a hajó, amit egyébként akkor eltaláltak, az a legvégén el is süllyedt. Tehát ez egy tényleges, valós veszély a hajózó, vagy a hajózási társaságoknak, és hát emiatt jellemző módon most már az olaj termékszállító, illetve az LNG szállító hajók szinte mindegyike elkerüli ezt a részt.
Ukrajnán keresztül a gáztranzit leállása, az milyen az okoz ellátási gondot? Az pótolva van?
Ha Magyarországot nézzük, én azt látom, hogy azt meg lehet oldani, hogy ne Ukrajnán keresztül kapjunk orosz földgázt, hanem a teljes mennyiséget, tehát ez a bizonyos 4,5 milliárd köbméter, amit 2021. októberében leszerződtünk a Gazprommal. Szóval ez a teljes 4,5 milliárd köbméter, ez el tud jönni fizikailag a déli irányból, tehát a török áramlaton keresztül, Bulgárián és Szerbián keresztül el tud jönni hozzánk. Az, hogy mi lesz 2025. január 1-től kezdve ezen a gáztranzit útvonalon, ez egy nagy talány, ez nagyon sok spekuláció is van. Nekem az az érzésem, hogy hosszú távú új szerződés nem fognak a felek kötni. Ennek az az oka, hogy ez politikailag nem jó senkinek. Tehát Putyin se tudja eladni azt, hogy most az ukránoknak fizetünk a gáztranzitért, és valószínűleg Zelenszky elnök se tudja eladni azt, hogy mi az oroszokkal üzletelünk. Az viszont lehetséges, hogy valami más megoldást talál majd a piac, aminek segítségével az orosz-ukrán határtól el lehet majd hozni az orosz földgázt Európa középső irányába. Ugye ez nagyon fontos Ausztriának, Csehországnak, Szlovákiának, illetve részben Magyarországnak is.
De milyen megoldások lehetnek? Itt nem egy csővezetéket kell valahogy keresni, amiben át lehet pumpálni, vagy léteznek ezek a hálózatok?
Hálózat létezik, ez nem probléma. A gond az az, hogy hogyan történjen az elszámolás, hogy maga a kereskedés tulajdonképpen jogilag hogyan történjen meg. Egyik lehetséges megoldás az lesz, hogy például európai kereskedők az Gazprommal úgy kötnek szerződést, mondjuk kisebb-nagyobb volumenekre, hogy ezt a leszállított gáz, azaz ezen a bizonyos orosz-ukrán határnál történjen. Megvan egy Szudzsál nevű állomás, az a pont még épségben van, ott tudnak az oroszok elhozni gázt Ukrajnába, és az ukrajn rendszeren keresztül pedig el lehet, ugye Szlovákián keresztül el lehet Magyarországra hozni.
Európai kereskedő szabadon köthet oroszokkal erre az állomásra átvételi szerződést?
Nincs ugye a földgázra Európai Uniós szankció. Tehát van, igen, lehetséges ez. Az is egy izgalmas kérdés lesz egyébként, hogy mondjuk 2-3 éves távon lesz-e a földgázra Európai Uniós szankció.
Az mitől függ, hogy erre lesz Európai Uniós szankció? Ugyanazok a szabályok, mint az olajnál, a szükséglet állapítja meg, a politikai megállapodások, micsoda?
Hát nyilván egyrészt függ attól, hogy hogyan alakul ez az egész háború, és hogyan alakul Európa álláspontja ehhez a háborúhoz. Másrészt nagy mértékben függ ez a kérdés attól is, hogy mennyire tudjuk pótolni ezt az orosz földgázt. Erre irányuló erőfeszítések azért mennek, meg haladnak. Tehát látható, hogy Ausztria is, Szlovákia is, és bizonyos értelemben Magyarország is igyekszik olyan lehetőségeket megragadni, amelynek segítségével ez az orosz földgáz pótolható. Ami nehézé teszi a kérdést, az az, hogy ezek az alternatív lehetőségek pénzbe kerülnek, adott esetben nem kis pénzbe. Másrészt az orosz földgáz tulajdonképpen a legversenyképesebb még most is ebben a régióban, hiszen az oroszok hajlandók is tudnak is adni nagy mennyiséget, ráadásul vezetéken. Tehát egy LNG szállítás az mindig egyfajta bizonytalanságot jelent. Ugye itt azért van egy kockázat, hogy mennyiért tudok venni, mikor tudom behozni a hajót, hogyan tudom azt a hajót kipakolni, van éppen kapacitás az adott LNG terminálnál. Tehát ez egy ilyen kockázat, egy bizonyos értelemben a vezetékes földgáz, ez egy sokkal stabilabb valami.
Van Európában függőségi sorrend az orosz gázzal kapcsolatban, hogy melyik ország a leginkább és melyik a legkevésbé függ tőle?
Hát ugye most már csak ez a említett 4 közép-kelet-európai ország vásároltunk éppen orosz földgázt, illetve LNG formában azért vesznek nyugat-európai cégek is, spanyolok, angolok vesznek orosz LNG-t. Az LNG az egy más kérdés, mert ott ugye le lehet cserélni az orosz LNG-t, nem tudom, bármire. Ugye most azért felfutás lesz a Kínában, ugye erről beszéltünk, tehát lehet helyette mondjuk amerikai LNG-t venni, vagy éppen katari LNG-t, vagy bármilyen más forrásból LNG-t. Legfeljebb az oroszok mondjuk annak adják el, akitől korábban, akik mondjuk korábban vettek Katartól gázt, és helyette oroszt vesznek. Tehát ez megoldható kérdés. Itt, ami igazából érdekesebb kérdés, az a vezetékes földgáz Közép-Kelet-Európában. Hogyan lehet Ausztriának, Szlovákiának, Magyarországnak és Csehországnak leválnia teljesen erről az orosz földgázról? Fog-e ez a leválás, ha bekövetkezik, fog-e jelentős változást hozni például az árakban? Én azt gondolom, hogy fizikailag most is már talán meg lehetne ezt oldani, viszont azért ez a hiányzó orosz ellátás, ez azt eredményezheti, hogy itt lenne Európán belül messze a legmagasabb földgáz, ráadásul lehet, hogy ez a különbség ez jelentős lesz mondjuk a holland árakhoz képest.
De függetlenül attól, hogy milyen a tél?
Nyilván az egész gázpiacnak a helyzetére befolyásoló tényező, hogy milyen az időjárás és a hőmérséklet, igen. De általánosságban véve az orosz gáz hiánya miatt valószínűleg ez a régió egy ideig magasabb földgázára szembesülne, mint mondjuk Nyugat-Európa.
De az elképzelhető, hogy Nyugat-Európa úgy dönt, hogy teljesen leválik az orosz gázról, Európának ez a 4 nagyobban jelentősen mértékben függő része megmarad az orosz gáznál?
Hát bármi elképzelhető, tehát akár még egy ilyen ügyletét is el tudok képzelni. Ugye most már egy kisebb mennyiségekről beszélünk. Tehát gyakorlatilag a 7-8%-át jelenti most már Oroszország a teljes európai ellátásnak. Ugye ez korábban 40 volt. Tehát a nagy része a leválásnak, ugye ez Németország, Nyugat-Európa, ez megtörtént. Akik még vannak, ezek a közép-kelet-európai államok, akik veszik ugye az orosz földgázt vezetéken, illetve, amely említettem, már cseppfolyós földgázban vesznek nyugat-európai országok is, de az a fajta leválasztás az egy könnyebb feladat.
Kőolajra, vagy feldolgozott orosz termékekre van függőségi sorrend Európában?
Nem mondanék. Az orosz kőolajat vette korábban szinte mindenki, illetve az orosz kőolaj terméket pontosabban. De ugye itt tulajdonképpen ez bizonyos értelemben megszűnt. Lehet, hogy papíron jön is egyébként, egész biztosan jön orosz kőolaj, ami kőolaj termék, ami ugye mondjuk meg valami kereskedőn keresztül ugye megszűnt orosz kőolajnak lenni, mert ugye emeltek orosz kőolaj terméket nem lehetne behozni a piacra, de hát ugye tudjuk, hogy azért vannak olyan kereskedők, itt főleg törökökről, meg afrikai kereskedőkről lehetett hallani, akik orosz kőolaj terméket vásárolnak, és valahogy lepapírozva ez nem orosz kőolaj termékként bejön Európába. Illetve az is előfordulhat, hogy mondjuk indiai finomító vesz orosz kőolajat, abból finomít terméket, és a finomított terméket Európának adja el. De hogy ezt éppen úgy kiveszi meg, az annyira esetleges, hogy ilyen értelme nincsen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez az ország, vagy az ország jobban függ az orosz kőolaj terméktől, mint a másik.
A MOL finomítóinak átállítása nem orosz típusú kőolaj finomítására, ez milyen ütemben halad? Ezt Hernádi Zsolt ült itt hónapokkal ezelőtt, azt mondta, hogy ez nem két filéres történet.
Hát ugye erre mondtak konkrétan is számot a MOL csoportnál, azt mondták, hogy 5-700 millió euró, és körülbelül 2 év. Én, ahogy tudom, magát a terveket előkészítették. De ezek a tervek leálltak. Tehát gyakorlatilag most nem történik meg ez a leválási folyamat. Ugye korábban a MOL azt jelezte, hogy ők ha kapnak Európai Uniós vagy állami pénzt, akkor ők ezt megteszik. De saját pénzből ezt nem akarják megtenni, mert ők ennek a megtérülését nem látják.
Európai pénz kinéz erre? Magyar költségvetés állapota nem feltétlenül teszi indokoltá, hogy a MOL finomítóit átállítsák.
Én úgy tudom, hogy az Európai Unió erre nem szám pénzt.
Akkor ez marad így, ahogy van.
Egyelőre igen. Ugye itt a kockázat az, hogy valamilyen oknál fogva, ami lehet politikai, vagy lehet technikai ok, ez az orosz kőolaj nem érkezik ide. Politikai ok az lehet, hogyha az Európai Unió úgy dönt, hogy ugye kiterjeszti erre a kőolaj importra is a meglevő szankciót, az egy ilyen politikai ok lehet, vagy adott esetben Oroszország úgy dönt, hogy nem szállít, ez is lehet egy politikai ok. Technikai ok pedig ugye az lehet, hogy a vezeték mondjuk megsérül. Tehát ugye ez háborús területen megy keresztül.
Oroszország rá van szorulva Európára kőolaj meg gázüzletben? Vagy nincs már rá szorulva? Ez a 7% ez elég kicsi.
Hát gyakorlatilag most már nem. Tehát most már nem fontos nekik az európai piac. Én azt gondolom, ha békeidő lenne, nagyon szívesen adnának ide, ugyanis mind a kőolaj, mind a földgáz értkestési rendszerük az alapvetően Európára lett optimalizálva. Mondok egy-két konkrét példát. A földgáz exportjuk 3/4, ami a fák országokon kívüli exportot jelenti, az ugye Európa fele ment. A kőolaj termékek és a kőolaj esetében a tengeri szállítás 70%-a az a balti tengeri orosz terminálokról indult, ez ugye Ust-Luga, Primorsk, illetve Novorosszkból, tehát a Fekete-tengerről. Tehát csak 30% volt tulajdonképpen, ami ugye Kína, illetve a Szahalin szigetén az ázsiai irányba ment. Tehát 70% az Európa fele szállított. Eleve a hajóik olyan méretűek voltak, amelyek gyakorlatilag az európai piacokat célozták meg. Ugye itt van egy-két szűkület, van északon a dán szorosoknál egy szűkület, és van délen ugye a Boszporusz egy komoly szűkület. Ezért jellemzően ők a kőolajat ezekkel a bizonyos Suez Max típusú hajókkal szállították, nem azokkal a nagy VLCC-kkel, amikkel mondjuk az arabok szállítják a félvilágra a kőolajukat.
Hova adják el most azt a 70%-ot, ami Európába jött korábban?
Ez egyértelmű, hogy Kína, India, illetve egyéb országok. Kezd probléma lenni egyébként nekik az értékesítéssel. Egyik ilyen probléma például India, aki háborút megkezdését követően nagyon sok orosz kőolajat vett. Volt olyan időszak, amikor a orosz export 20-25%-a Indiába ment. Egyre nehezebb elszámolni ugyanis ezt a értékesítést. A probléma az, hogy India rupiában, tehát indiai rupiában nagyon szívesen fizetne, Az oroszok és az indiaiak között azonban olyan a külkereskedelem, hogy jóval több terméket adnak el az oroszok Indiának, mint amennyi indiai terméket vesznek az oroszok. Emiatt a külkereskedelmi mérleg egyensúlytalanság miatt folyamatosan felgyűlt ugye a rupia az orosz jegybanknál. Na most erre kitalálták azt, hogy próbáljunk másban elszámolni, például dirhamba számoltak el, ami az Egyesült Arab Emirátusoknak a pénze, viszont erre az Egyesült Államok a tavalyi év végén jelezte annak a néhány Egyesült Arab Emirátusokban lévő banknak, hogyha ti továbbra is elszámoljátok az oroszokkal az üzletet, akkor mi szankciókkal sújtunk benneteket, nem kaptok dollárlikviditást, kikerültek a dollárrendszerből, tehát most gyakorlatilag ez a dirhám elszámolás is megszűnt. Úgyhogy láthatóan egyébként az indiai exportja Oroszországnak most csökken.
Rubelben nem lehet elszámolni, volt egy időszak a háború elején, amikor Oroszország azt mondta, hogy mindenki fizessen rubelbe.
Igen, de akkor megint oda jutunk, hogy hogyan jut ugye rubelhez
az orosz
India.
Nemzeti banktól.
Igen, csak hát akkor meg ugye ő rupiával tud fizetni, tehát akkor megint csak az lesz az eredmény, hogy az orosz nemzeti banknál nő a rupia, és az a sok-sok rupiával nem tudnak ugye az oroszok mit tenni, mert annyi indiai terméket meg nem tudnak vásárolni. Tehát azért az, hogy dollár elszámolás van, azért egy nagyon nagy kényelem. Nyilván egyébként valahogy megoldásokat lehet találni. Én emlékszem, annak idején Irán esetében volt fizikai aranyelszámolás, tehát hogy börönbe vitték az aranyrudakat, és azzal számoltak el. Tehát ugye ez azért megnöveli a tranzakciós költséget, megnehezíti az egész kereskedelmet, tehát nem egy egyszerű dolog.
A Krk-szigeti terminál az milyen volumenben üzemel most?
Az jelenleg 2,6 millió tonnányi LNG-t tud fogadni évente, az ugye 1,4-el kell beszorozni, hogy megkapjuk a köbméterbe, vagy milliárd köbméterbe a mennyiséget, tehát kb. 4 milliárd köbméternyi földgázt tud behozni. Abból egyébként, ha jól tudom, talán a fele, vagy valami kevesebb, mint a fele az Magyarországnak jön be.
Ez jó üzlet mindenkinek, aki a vonalon rajta van, tehát Horvátországnak is, Magyarországnak is, meg az eladónak is versenyképes?
Én azt gondolom, hogy igen, ugyanis hát ugye az maga az MVM-nek is van egy hosszú távú szerződése, illetve van magánkereskedőknek is. Igen, tehát ezen alapvetően pénzt lehet mindenkinek keresni, hogyha megfelelő a belső magyarországi ár.
Az LNG üzlet, azok hosszú távú szerződésekkel szervezik, mint annak idején az olaj megállapodásokat? És igen, akkor milyen időtartamra kell szerződni?
A globális piacnak durván a kétharmada azok általában hosszú távú szerződések az LNG-nél, és körülbelül egyharmada, ami a spot piac, tehát ami az azonnali piac. Ez a kétharmad különben nagyon érdekes, mert ennek is az a pont, amihez kötik az árazást, az nagyon eltérő különböző piacoknál. Ugye a legnagyobb piaca az LNG-nek, az nem Európa, hanem Ázsia. Japán, Dél-Korea, Kína, ezek nagyon nagy vevők. Amihez ott leginkább kötik, vagy egy olaj árindexálás, vagy egy úgynevezett JKM index, ami ugye Japán-Korea Markert jelent, tehát ezeken a piacokon kialakított gázárakhoz van kötve. Az egyharmad spot piac is nagyon különböző. Európában lehetett hallani, hogy amerikai LNG cégek adtak el Henry Hub, tehát amerikai ár pluszon, adtak el TTF-en, tehát ami ugye a holland ár, illetve korábban volt itt is bizonyos olajindexálás, de ez ma már nem jellemző.
De a spot piac az akkor él, amikor valakinek gyorsan szüksége van egy mennyiségre? Mi a lényege?
Igen, gyakorlatilag ez pontosan így működik. Ha valakinek gyorsan van szüksége, akkor a spotton próbálkozhat. Nagyon érdekes, mert maguk egyébként a nagy, ezek a term kontraktok, amelyek ugye egy ilyen hosszabb távú szerzések, ott is vannak tolig mennyiségek. Tehát ott is lehet játszani, hogy mondjuk a minimumot megveszem, mert most éppen a spot piacon jobb a lehetőség, és akkor a különbséget megveszem a spotton, de ha fordított a helyzet, akkor pedig a maximumot használom ki, tehát itt próbálnak azért a cégek folyamatosan játszani. Illetve a 2022-es háború után nagyon érdekes változások voltak ezen a piacokon, és nagyon sokszor előfordult, hogy főleg európai vevők kiütöttek elsősorban ázsiai vevőket a hosszú távú szerződésekből. Ez szomorú mondani, de például Pakisztánban vagy Bangladesben nagyon komoly áramkimaradások voltak, pont amiatt, hogy az európai vevők megvették a pakisztániaknak szánt LNG-t, vagy a bangladesieknek szánt LNG-t. Ennek hatására nem tudtak működni az ottani erőművek, viszont Európának megjutott ugye elég gáz.
A német könnyűipar az hogy tudta pótolni az orosz gázt? Annak idején arra épült.
Hát ugye LNG formában, most már Németországban 3 LNG terminál van, illetve ugye ők részei az európai gázrendszernek, tehát a szomszédos országokból kaphatnak földgázt. Norvégia felől azért Európában jön földgáz, jelentős mennyiség. Illetve hát azt se felejtsük el, hogy a kereslet nagyon lecsökkent. Tehát az európai földgáz kereslet, éppen most jöttek ki ugye a 2023-as számok, azok durván 19%-kal alacsonyabbak, mint ami 2019 és 21 között volt.
Ez ipari kereslet, vagy az összkereslet?
Ez az összkereslet, és ezen belül egyébként az ipar volt a húzóerő. Az ipar az mondjuk több mint 20%-kal csökkentette
a fogyasztását. Bezárták a gyárat?
Hát azokat az energiaintenzív iparágakat, amelyek nagyon sok földgázt fogyasztottak, azokat vagy bezárták, vagy úgynevezett ilyen stop and go üzemmódba mennek, tehát néha mennek, néha megállnak. Úgyhogy itt van, igen. Tehát ezen a területen van egy nagyon jelentős keresletcsökkenés, és eznek a hatására, vagy ez volt tulajdonképpen az egyik legnagyobb oka annak, hogy ez a 19%-os teljes gázfogyasztás csökkenés megtörtént. Ugye ez nagyon nagy volumen, tehát ez közel 100 milliárd köbméterről beszélünk. Ugye Magyarország most fogyaszt olyan 8,5 milliárd köbméter, tehát ez mondjuk olyan 12 évnyi magyarországi fogyasztással csökkent Európa gázfogyasztása.
De ezek nem is fognak visszaépülni? Tehát mi látszik, aki úgy látja, hogy nincs orosz gáz, az nem fogja visszaépíteni az LNG-re a termelést?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon fontos kérdés is. Én azt gondolom, hallgatva például múltkor a BASF-nek a kommentárját.
Ők az egyik legnagyobb.
Ők az egyik legnagyobb, ugye ez mindig a kedvenc példám, Ludwigshafen önmagában 4 milliárd köbméter földgázt fogyaszt. Ugye ez a fél magyar fogyasztás. Az egy darab üzem. Európa legnagyobb vegyipari cége. És vegyipari üzeme ez a Ludwigshafeni. Tehát ők azt mondták, hogy a meglevő üzemeket igen, be vissza fogják kapcsolni, de az idősödő üzemeket, amelyekben nem éri meg a beruházás, azokat folyamatosan le fogják kapcsolni. Tehát én azt hiszem, hogy Európában ezek a nagyon energiaintenzív iparágak, ezek fokozatosan ki fognak szorulni, és fokozatosan a tevékenységet át fogják tenni, főleg Észak-Amerikába vagy Ázsiába.
De termékszinten meg lehet mondani, hogy mondjuk kerékpárláncolajat nem fognak többet csinálni, de mondjuk más ipari kenőanyagot meg igen?
Hát gyakorlatilag igen, erről van szó. Tehát azok a termékek, amelyhez nagyon sok földgázra, nagyon sok energiára van szükség, ezeket máshol fogják gyártani. Ugye itt ami igazán érdekes, hogy vannak olyan termékek, amelyek igencsak fontosak, és adott esetben, hogyha a világpiacon hiány van, vagy nincs elég kínálat, akkor igencsak stratégiaivá válhatnak, és nem biztos, hogy tudunk importálni.
Műtrágya?
Például a műtrágya, igen. Ugye a műtrágyára azt kell tudni, hogy az európai műtrágyagyártáshoz körülbelül egy olyan 20 milliárd köbméternyi földgázt használ fel a kontinens. Tehát 5%-át a földgáznak mondjuk műtrágyagyártásra használjuk. Ugye ez egy stratégiai termék. Mindig el szoktam mondani, hogy hát műtrágya nélkül az emberiség körülbelül 3/4 nem élne.
Nincs élelmiszer.
Nincs élelmiszer, így van. Na most a műtrágya az egy nagyon kritikus termék. Adott esetben, hogyha ebből nincs elég kínálat, akkor legtöbb ország korlátozza az exportot. Tehát mondjuk adott esetben lehetne Észak-Amerikából vagy amerikai műtrágyát behozni Európába, és hoznak is be nagy volumenbe, de hogyha mondjuk ott mondjuk történik valami esemény, mondjuk egy gyár bezár, vagy baleset történik, és hirtelen kevés az észak-amerikai műtrágya kínálat, akkor ők nem fogják ezt a műtrágyát exportálni, elsősorban ugye a saját piacukra fogják ezt eladni. Tehát ilyen értelemben azért, hogy műtrágyagyártást azt jó lenne itt tartani.
Ahogy megy föl a megújuló energiatermelés, áramtermelés, úgy vetődik föl egyre többször a kérdés, hogy ki kell szabályozni, mert hogy a nap süt, meg a szél fúj, vagy éppen nem fúj. Ehhez meg gáz kell. Ez honnan van? Van-e elég hozzá?
Hát ugye ez gyakorlatilag a mostani ellátásból biztosítható, valóban, tehát ugye az LNG-ből, norvég vezetékes földgázból, megmaradt orosz földgázból, Algériából, illetve hát ugye egyre inkább azért remélhetőleg majd a Törökország irányából jön be több gáz, tehát ebből történik, igen. Egyébként úgy tűnik most, hogy a áramtermeléshez felhasznált földgáz mennyisége az valószínűleg stagnálni fog. Ugyanis valóban ez a bizonyos balanszírozáshoz szükség van földgázra, viszont azért ezt egyrészt pótolják részben ugye a meglevő egyéb technológiák, másrészt azért a növekvő energiatermelés megújuló forrásból ki tudja ezt pótolni. Tehát ebből a szempontból szerencsére nagyobb földgázmennyiségre úgy tűnik nem lesz szükségünk.
De az elektromobilitás az nem fogja megnövelni jelentősen az áramfelhasználást? Úgy számol az ember, mert azt észre, hogyha több áram kell, akkor több kiszabályozó gáz is kell.
Nem feltétlenül, illetve mondom, hogy azért itt van előrelépés az egyéb megoldásokban, tehát aki tud, hogy az épít most már különböző akkumulátoros megoldásokat, szivattyús energiatárolókat, tehát minden egyéb olyan megoldást, ami ugye pótolja ezt a gázmennyiséget. Tehát az előrejelzések szerint ez a ilyen irányú gázfelhasználás az a jövőben nem fog nőni.
Az energiatárolásra nemzeti megoldásokat próbál mindenki csinálni, vagy van valami európai megoldásra? Az energiát szállítani kell, az egy drága dolog a vezeték.
Inkább azt mondanám, hogy a geográfia és a lokáció nagyon fontos. Tehát vannak országok, akik szerencsésebb adottságúak. Itt van például a szomszédos Ausztria. Hegyeik vannak, nagyon sok helyen tudnak szivattyús energiatárolókat építeni, és nagyon sok is van nekik. Ők ilyen értelemben nagyon szerencsések, hiszen ezzel a kiegyenlítést meg tudják tenni. Vannak kevésbé szerencsés országok, mint Magyarország, nekünk jóval kevesebb lehetőségünk van, tehát mi mondjuk ilyen értelemben inkább rá fogunk szorulni a szomszédos országok ilyen irányú szolgáltatására.
De ez egy piaci szolgáltatás?
Ez egy piaci szolgáltatás.
Valami európai rendszer, kölcsönös szolidaritás, hát erről annyit beszéltünk, hogy ennek kell lennie.
Ez alapvetően piaci szolgáltatás, tehát ugye napközben, ha megnézzük, hogy hogyan alakul az áramára, amikor nagyon magas a kereslet, miközben ugye alacsonyan menjünk a megújuló termelés, tehát itt általában reggel, amikor az esti órákról beszélünk, akkor az áramára is jóval magasabb, akkor ezek a cégek, ezek szolgáltatnak, tehát ezek az áramtárolók, ezek tolják az áramot a rendszerbe, hiszen most van kereslet, és most tudnak pénzt keresni.
Az energiatárolásra bíztató, ígéretes alternatív megoldásokról tud-e?
Hát sajnos nem, tehát amit eddig is elmondtunk, körülbelül azok a lehetőségek vannak. Ugye ami irányban nagyon komoly gondolkodás van, és fejlesztés van, az a hidrogén. Amit viszont én látok sajnos az az, hogy a zöld hidrogén megoldások hatásfokában nagyon alacsonyak. Tehát igazából kellene még egy olyan technológiai áttörés, amivel mondjuk az elektrolízist, illetve magának a hidrogénnek a visszaalakítását elektromos árammá sokkal hatékonyabban tudjuk megtenni. A jelenlegi technológiai ismeretek alapján körülbelül a megtermelt áramnak a kétharmada elveszik egy ilyen kör során. Tehát amíg áramból hidrogént gyártunk, majd abból visszaalakítjuk ezt árammá, az egész folyamat során mondjuk a kétharmada ennek a megtermelt áramnak elveszik.
Semmi eredménye nincs annak a 7 milliárd dolláros amerikai investíciónak a kísérletekbe, amiről a blogján olvastam. Ez még 22-ben indult el, és hát az volt a cél, hogy valami technológiát kitaláljanak, hogy ezt hogy lehet megoldani.
Egy hetente kapok rengeteg hírlevelet, mindenki arra bízt, vagy azt írja, hogy na most megtaláljuk a Szent Grált. Nem mindig sikerülnek sajnos a dolgok. Ami egyébként sokszor probléma, hogy laborban nagyon sok minden működik. Viszont amikor ezt a labor megoldást, ezt fel kell skálázni ipari méretekre, ott szokott általában a probléma lenni. Hadok egy konkrét példát erre, ez a szilárdtest lítium-ion akkumulátor. 5-6 éve lehetett olvasni erről, hogy most már megvan a megoldás, nagyon nagy szükség lenne, én azt gondolom egyébként, hogy az elektromos autózás a mostani folyadékkristályos lítium-ionnal nem biztos, hogy el fog terjedni az alacsony energiasűrűség és egyéb tényezők miatt, hogy korlátozott számban lehet tölteni, gyorsan romlik ugye az akkumulátornak a hatékonysága. Viszont az látszik, hogy ezt, hogy laborban mindenki meg tudja csinálni ezt a szilárd lítium-ion megoldást, és nagyon sok megoldás is van, viszont amikor ezt fel kell skálázni egy nagy méretre, nagy volumenbe, ott valahogy megtörik ez a trend. Tehát ott látszik, hogy ezt nem tudják még egyelőre megoldani. Ma is azt mondják, mint 5 évvel ezelőtt, hogy majd 3-4 év múlva lesz ebben áttörés, és akkor tömegestül el fog terjedni ez a megoldás, ami még egyszer hangsúlyozom, szerintem nagyon fontos lenne ahhoz, hogy az elektromos autó valóban elterjedjen.
De az, hogy az elektromos autó fog elterjedni, ez legalább egy fix meglátása a piacnak, vagy ebben sem biztos mindenki?
Sőt, annyira nem, hogy ugye most az utóbbi 1-2 év adatai nagy mértékben megtörtek szinte az összes piacon.
De nem azért, mert az állami támogatásokat mindenki lecsavarta, mert nincs már pénze az államoknak erre?
Részben azért, részben alapvető piaci folyamatok miatt. Gyakorlatilag most, amit látok én, hogy
megmérik.
Ugye mérik azt, hogy mennyibe kerül a maga az akkumulátor. Egy kilovattórányi akkumulátor költség most kb. $140 körül van. A becsések szerint ennek le kéne olyan $100-110 dollárra menni ahhoz, hogy valóban paritásban legyen a belső égésű motor és az elektromos meghajtású autó. Na most ez nem biztos, hogy így be fog következni. Néztem például valamelyik nap a fotovoltaikus celláknak az áralakulását. Ugye ott is egy hasonló folyamat volt, mint a litium-ion akkumulátoroknál, egy borzasztó nagy árcsökkenés. Viszont ebben az elmúlt 3 évben megtört a trend, és volt egy lassú emelkedés. Én attól tartok, hogy a litium-ion akkumulátoroknál is lassan elérjük azt a pontot, amitől kezdve már nem tudunk igazából jelentősen költséget csökkenteni, és nem biztos, hogy elérjük ezt a 100-110 dollár per kilovattórás szintet. Ehhez szerintem szükség lenne egy technológiai áttöréshez, például ennek a szilárdtest litium-ion megoldásnak a széleskörű elterjedésére lenne szükség, vagy ennek ugye az ipari méretű termelésére, amihez még azt látom, hogy nincsenek meg a feltételek.
Korábbi anyagok, nátriumot másból is csináltak annak idején akkumulátort, ezek kész kukában vannak?
Nem, a nátrium az halad előre, csak ott viszont nagyon alacsony az energiasűrűség.
Nagyobbat kell betenni az autóba. Hát így igen, is nőnek az autók.
Igen, csak most megnézem ezt az új amerikai, ugye ezek legszebb amerikai autótípus, az a Fordnak, ez a 150-es platós kis teherautója, most abban csináltak ők elektromost, és azt hiszem, hogy talán 3,5 vagy 4 tonna lett az jármű súlya. Na most nyilván nem lenne egy előnyös dolog, hogyha mondjuk ezek a személyautók több tonnások lennének. A nehéz gépjárműeknél ez még nagyobb probléma, mert éppen olvastam valamelyik nap, hogy az egyik nagyon-nagyon nagy gond az elektrifikálással a nehéz gépjárművek esetében, hogy emiatt olyan mértékben megnő a nehéz gépjárművek súlya, több mint kétszeresére, ami miatt az összes autópályát, az összes műtárgyat át kéne építeni. Tehát magyarán szólva a különböző felüljárók, különböző hidak nem bírnák el a jóval nagyobb súlyú nehéz gépjárművek terhelését. Tehát ilyeneken is el kéne gondolkodni. Tehát én azt hiszem, hogy a megoldás az inkább az lenne, ha sikerülne olyan akkumulátorokat létrehozni, ami ezt az energiasűrűséget tudná javítani. Ugye ez egy nagyon nagy hátrány van. Tehát mondok egy konkrét példát, a legjobb litium-ion akkumulátor az olyan 400 watt, hiszem wattóra per kilogramm a mértékegység. Ezzel szemben a benzinnek az energiasűrűség az 12 000. Tehát gyakorlatilag nagyságrendi különbség van.
Azzal sem lehet érvelni, hogy a benzin előbb-utóbb el fog fogyni, mert ez mindig kb. 20 év múlva fogy el, de ezt az elmúlt 30 évben halljuk, hogy 20 év múlva elfogy.
Hát az igazság, hogy fosszilisból azért rengeteg van még. Ahogy fejlődik a technológia, ahogy egyre inkább különböző határterületekhez elérünk, úgy derül ki, hogy ebből még rengeteg van. Mondok egy konkrét példát, hogy az északi sarkot most kezdik szeizmológiailag vizsgálni. Kiderült, hogy az északi sark alatt hatalmas mennyiségű fosszilis szénhidrogén van. Tehát én nem látom ennek az elfogyását egyelőre még.
Vissza fog fordulni? Tehát számol a piacon valaki azzal, hogy az elektrifikáció, az elektromos autózás, az elektromobilitás az egyszer csak megáll, és azt mondják, hogy hát ez eddig tudott menni, térjünk vissza a már jól bevált végletekig kicsiszolt dízel technikához például.
Én azt gondolom, hogy a mostani technológiával, és nézve azt, hogy milyen igény szint van, valahol ez a mostani elektromos autó a személygépkocsi használati igényeknek kb. A 30-40%-át tudja lefedni. Tehát ez azt jelenti, hogy azért 60-70%-ban szerintem inkább belsőgésű motorú gépjárművet fognak a fogyasztók keresni. Nyilván, ha fejlődik ez a technológia, tehát tudunk nagyobb energiasűrűségű akkumulátorokat gyártani tömegben, akkor ez a 30-40% ez tud emelkedni. Én abban inkább hiszek, vagy ami adott esetben lehetőség lesz talán, azok a szintetikus üzemanyagok. Sajnos itt ugyanaz a probléma, mint ahogy említettem az előbb, a hidrogén elektrolízis és a hidrogén visszaalkítása ugye elektromos áramra ügyben, tehát hogy nagyon alacsony a hatásfok.
De nem az a szintetikus üzemanyag, amit élelmiszergabonából állítunk elő? Vagy ez egy másik kategória?
Azt bioüzemanyagnak hívják, nem. Itt arról van szó, hogy gyakorlatilag elektrolízissel csinálunk hidrogént, a légkörből kivont CO2-vel vagy kész CO2 forrással ugye jutunk szénhez, és ebből mesterségesen összeállítva jutunk különböző molekulákhoz. Két irány van egyébként a világban, amiben gondolkodnak. Az egyik a metanol, másik pedig az ammónia. Van mondjak erre is egy érdekes konkrét példát. A tavalyi évben rendelt a Dan Maersk nevű hajózási cég hajókat, konténerszállító hajókat. Általában ezek a hajók 60 évre szolgálnak. Nagyon érdekes, hogy a Maersk duális meghajtással kért ezeket a hajókat. Az azt jelenti, hogy hagyományos gázolajjal is mennek, illetve ők azt mondták, hogy legyen a másik meghajtási mód a metanol. Tehát ők a metanolban hisznek. Nagyon érdekes különben ez a két anyag közti verseny, hogy melyik lesz a befutó. Nagyon hasonló tulajdonságaik vannak, valamelyiknek van előnye, hátránya. Japánban például nagyon sok ammónia infrastruktúra van, ott valószínűleg az ammónia lesz a befutó. Európában inkább a metanol lehet a nyerő. Egy érdekes hátrányát hadd mondjam a metanolnak, hogy össze lehet keverni egy másik hasonló molekulával, az etilalkohollal. Ami hát ugye egy nagyon nagy hátrány, mert nagy Isten, ezt a metilalkoholt valaki megissza, annak azért nem olyan hatása van, mint hogyha valaki fagyálló. Az etilalkoholt iszom meg.
Igen. A fagyálló ívások
hát ugye korszakát. Rosszabb, jobb esetben megvakul, rosszabb esetben meghal az illető. Ugye, és ez egy nagyon komoly veszélyforrás.
Jó, de az ammónia nem, hát az meg egy meglehetősen hát szagos anyag.
Igen, az egy szúros, szagos és bizonyos értelemben agresszívabb anyag, mint a metanol.
Amikor egy vonat kisiklik és ammóniát szállított 30 kilométerre szélirántól függően mindenkit ki kell telepíteni.
Igen, tehát ennek is megvan a hátránya. Energiasűrűsége különben hasonló a kettő, talán az ammónia egy 20%-kal jobb, de nincs közte jelentős különbség. Ami viszont előnye lenne ennek, ezeknek a megoldásoknak az az, hogy ez a meglevő infrastruktúrát fel lehetne használni, a meglevő belső égésű motorokat, vagy a technológiát legalábbis fel lehetne ezekhez használni. Tehát nem kéne mondjuk egy hatalmas új infrastruktúrát kiépíteni. Ugye azért az elektromos autónál ezt el szoktuk felejteni, de ez elképesztő beruházást igényel például magába a töltési infrastruktúrába. Miközben még egyszer hangsúlyozom, például a nehéz gépjárművek esetében valószínűleg nem lesz ez megoldás, a repülés vagy a tengeri hajózás esetében pedig még kevésbé lesz szerintem az elektromosság megoldás. Tehát, hogy valami más kell találnunk.
Energetikai szakemberek a háborúk energiaszektorra meg környezetre való hatását azt meg tudják valahogy mérni?
Hát erre becslések vannak inkább. Tehát az olajpiacon gyakorlatilag mindig szoktunk beszélni egy geopolitikai prémiumról. Arról az árkülönbözetről, ami azért alakult ki, mert egy adott körzetben, vagy adott területen, ahol olajtermelés van, vagy komoly felhasználó van, ugye befolyásolja a keresetet, vagy a kínálatot.
És több ilyen konfliktuson, akkor többszörös szorzót kell alkalmazni? Tehát ezek Oroszország egy, Gáza másfél, vagy kettő?
Ezek becslések, igen, nehéz számszerűsíteni. Feltételezzük azt, hogy van egy pár dollár például most is az olajárában, amiatt, hogy azért a Közel-Keleten van egy komoly konfliktus. Ugye a Közel-Keleten különösen egy dologtól nagyon tartanak, az az, hogyha Iránnal történik valami. Amire egyébként elég komoly esély van. Hallgattam egy nagyon érdekes geopolitikai elemzést még a tavalyi év végén, ahol az egyik elég valószínű, vagy legalábbis 50% körüli valószínűséggel bekövetkező eseménynek azt tartották, hogy mondjuk Irán és Izrael között lesz valami konfliktus, pont amiatt, mert ugye Irán nagyon komoly mértékben kap most orosz technológiát, elképzelhető, hogy ugye ez nukleáris technológiát, vagy rakétatechnológiát is jelent, Izraelnek meg nyilván egy létkérdés, hogy ez ne következzen be. Egy ilyen eseménynek lehet implikációja az olajpiacra is, mondjuk olyan formában, hogy Irán, aki ezt a bizonyos Hormuzi szorost kontrollálja, adott esetben lezárja ezt a szorost, vagy korlátozza az átlépést. Ez ugye nagyon fontos dolog, hiszen a globális olajkereskedelemnek majdnem a fele átmegy a Hormuzi szoroson.
Ugyanez a iráni kockázat szorzója, hogyha marad a demokrata elnök, mint hogyha jön a republikánus elnök?
Hát erre becslések vannak. Én általában, ugye ez, mert az elnök személyétől is nagy mértékben függ, tehát most hogy Donald Trump jön, lehet, hogy ő kevésbé lesz ugye politikailag kockázatos. A legutóbbi elnökség alatt azt láttuk, hogy ilyen nagyon nagy külpolitikai kalandokba ő azért nem lépett be. De igen, függ egyébként attól is, hogy ez republikánus vagy demokrata, illetve az, hogy az adott elnöktől a piac milyen beavatkozást vár. És hát nyilván nagy kérdés, hogy hogy sikerül megoldani ezeket a konfliktusokat. Tehát lehet-e mondjuk valami olyan kompromisszumot találni, hogy Irán ne korlátozza az itt levő forgalmat.
Az atomenergia, amiről eddig még nem beszéltünk, az milyen helyet foglal el egy ország energia mixében? Az mennyire fontos most?
Ez országonként eltérő, itt is olyan fontosak, hogy milyen adottságaik vannak. Energiaszegény és fejlett országok fejlesztik az atomenergiát. Tehát nem véletlenül Japán ugye az egyik legnagyobb atomenergia fejlesztő, vagy atomenergiát használó ország. Ami nagyon fontos az atomenergiánál, amit itt tavaly egész jól megértettem egy konferencián, amit egy korábban nem értettem meg erről az energia forrásról, hogy ami a legnagyobb probléma vele az, hogy ugye nagyon bonyolult, nagyon félnek tőle, és emiatt túlbiztosítják általában a beruházó országok ezeket az intézményeket. Beszéltem egy szlovén-horvát erőműnek a vezetőjével, aki ő maga azt mondta, hogy 14 hatóság vizsgálja őket, horvát oldalról, és ugyanis szlovén oldalról. Folyamatosan. Tehát, ami igazából drágává teszi ezt az energiát, az az, hogy itt kicsit túl van biztosítva a nyugati világban.
Jó, de voltak katasztrófák.
Voltak katasztrófák, nyilván. Én azt látom, hogy a kevésbé fejlett világban lehet, hogy nagyobb tere lesz ennek. Pontosan azért, mert ott talán ez a fajta túlbiztosítás nem nincsen meg. Illetve itt is azért van technológiai fejlődés, tehát például az új nátriumos megoldás, amiben nem kell túlnyomást biztosítani. Tehát ha ezek a megoldások sikeresek lesznek, és elfogadja ugye ezt a nyugati hatóságok, ezek lehetnek olyan megoldások, amelyek adott esetben egy reneszánszát hozhatják ennek az energiának. Adott esetben különben a nukleáris energiának vannak nagyon komoly előnyei, tehát hogyha azt jól csinálják, kedvező költséggel csinálják meg, nagyon magas az úgynevezett energia megtérülése, ami az egyik legnagyobb probléma egyébként a megújuló energiákkal, mondjuk a fosszilisekhez képest. Magyarán szóval a megújuló energiáknak ez a bizonyos energia megtérülése alacsony a fosszilisekhez képest, tehát hogyha ezt építjük ki, akkor egy kevésbé hatékony energia megoldást teszünk. A nukleáris esetében pedig nagy mértékben függ ez attól, hogy mennyire tudjuk hatékonyan ezeket a beruházásokat megtenni. Tehát ott, ha olcsó a beruházás, akkor ez nagyon hatékony tud lenni, vagy nagyon komoly megtörülést tud jelenteni. Ha viszont nagyon nagy bürokrácia, nagyon nagy túlszabályzás van körülötte, több méter vastag falakat építünk annak az atomerőműnek, mert annyira félünk ettől a technológiától, akkor ennek a energia megtörülése jóval alacsonyabb.
Jó, de itt vannak a mobil erőművek. Hát azt évtizedek óta használják tengeralattjárókban például. Ott alszik mellette a legénység. Ez nem működhet? Bárhol máshol?
De működhet, és ez is egy irány egyébként, ahol nagyon komoly fejlesztés van. Itt ugye a lényege ennek az, hogy pontosan az, hogy a költséget próbálják nagy mértékben levinni azáltal, hogy ezeket tömeggyártásba tudják megcsinálni. És hát mivel hogy tömeggyártásba csinálják, ezért valószínűleg pontosan ezek a bürokratikus költségei is ennek az erőműnek alacsonyabbak tudnak lenni. Nagyon érdekes, hogy pont ugye a Rolls-Royce például, én megkérdeztem tőlük, hogy miért azt a technológiát próbálják erőltetni, ami az 50-es évek óta ők csinálnak. A válasz az az volt, hogy ezt a technológiát ismerik mindenhol a hatóságok a világban.
Nem kell elmagyarázni még egyszer.
Miközben mondjuk az amerikai NuScale, az meg egy teljesen másokkal fejlettebb ezt a bizonyos ugye nátriumos egyveleges megoldást erőlteti, ami egy teljesen új dolog, lehet, hogy forradalmi lesz és sikeres lesz, de nyilván nekik sokkal nagyobb feladat lesz meggyőzni a hatóságokat és a döntéshozókat arról, hogy ez a technológia biztos, stabil és olcsó.
A horvátokról jutott eszembe, hogy a vezetékvita a MOL-lal az nyugvópontra jutott?
Nem, továbbra is vitatkoznak. Továbbra sincs szerződés, ez nagyon érdekes fejlemény, ugye most már március közepén vagyunk, és az idei évre nincs szerződés a két fél között. A termékszállítás az folyik egyébként. Tehát az a megbeszélés, hogy majd ha megegyezünk, akkor megtörténik a fizetés.
De hol vannak az álláspontok?
Ezt nem tudjuk, pontosan nem lehet ismerni ezeket a dolgokat. Egy érdekesség van, hogy én számogattam egyébként a Janafnak a gyors jelentéséből, hogy milyen lehet ez a díj, és azért nem tűnik nekem annyira égbe kiáltó magasnak, mint ahogy egy picit azért a MOL ezt kommunikálja.
Tehát nem egy arcátlan díjat próbálnak
lehozni. Nem egy arcátlan díjat, na most persze ezek nagyon nehezen megfogható kérdések, mert lehet, hogy abban azért a MOL menedzsmentnek igaza van, hogy ez mondjuk más esethez képest jóval magasabb. De mondjuk ha azt nézem, hogy a MOL profitabilitását ez mennyire változtatja, vagy mennyire alakítja ki, nem itt vesztik el a nagy pénzt.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Plecsár Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Király István Dániel és Erdei Tamás felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.